Folytassuk a Mózes harmadik könyvét, a 21. és a 22. fejezetet olvassuk el ma. Itt a mi Bibliánkban papi tisztséggel járó követelmények címe van a 21. fejezetnek, 22. pedig az áldozati ételek szentek. Azt a címet adták neki itt a fordítók. Tehát 3 Mózes 21, elolvasom mind a 2 fejezetet. Ezt mondta az Úr Mózesnek: mondd meg Áron fiainak, a papoknak, mondd meg nekik, hogy ne tegyék magukat tisztátalanná népük közül való halottal. De a legközelebbi rokona halt meg valamelyiknek, anyja, apja, fia, leánya, testvére, vagy a legközelebbi hajadon nővére, aki nem ment férjhez, ezekkel tisztátalanná teheti magát. Mint férj, se tegye tisztátalanná magát népe között, ne veszítse el szent voltát, ne nyírják kupaszra a fejüket, szakáluk szélét ne borotválják le, és a testüket ne vagdossák be. Szentek legyenek Istenük előtt, és ne hozzanak gyalázatot Istenük nevére, mert ők mutatják be az Úr tűzáldozatait, Istenük kenyerét, azért szentek legyenek. Parázna és meggyalázott nőt ne vegyenek el. Olyan nőt se vegyenek el, akit a férje elbocsátott, mert Istenüknek vannak oda szentelve. Szentnek tekintsd a papot, mert Istened kenyerét ő mutatja be. Szent legyen előtted, mert én, az Úr, aki szent vagyok, szenteltem meg őket. Ha valamelyik pap leánya gyalázatos lesz és paráználkodik, meg kell égetni, mert az apját gyalázta meg. Aki főpap lett testvérei között, azzal, hogy fejére öntötték a fölkelő olajat és fölavatták, amikor a szent ruhákba öltöztették, ne hagyja gondatlanul a haját, ne tépje meg a ruháját, és ne menjen be semmiféle holttesthez. Még az apjáival vagy anyjáival se tegye tisztátalanná magát. Ne menjen ki a szent helyről, és ne hozzon így gyalázatot Istenének a szent helyére, mert fejdísz Istenének a fölkelő olaja van rajta. Én vagyok az Úr. Hajadont vegyen feleségül. Özvegyet, elbocsátottat, meggyalázottat, paráznát, ilyeneket nem vehet el. Csak a maga népével való hajadont vehet feleségül, hogy gyalázatot ne hozzon az utódaira, népe között. Én, az Úr, szenteltem fel őt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Így szólj Áronhoz, ha lesz valaki utódai közül, a későbbi nemzedékekben, akinek testi fogyatkozása lesz, az ne mutassa be áldozatul Istenének a kenyerét, nem mutathatja be az, akinek testi fogyatkozása van. Tehát aki vak, sánta, nyúlszájú vagy törött végtagú, se törött lábú, se törött kezű ember, vagy aki pupos, vagy vézna, vagy hájogos szemű, viszketeges, vagy sömörös, vagy sérves. Áron pap utódai közül az, akinek testi fogyatkozása van, nem mehet oda tűzáldozatot bemutatni az Úrnak. Mivel testi fogyatkozása van, nem mehet oda, hogy bemutassa Istenének a kenyerét. Istenének a kenyeréből, az igen szentből és szentből egyaránt ehet. De a kárpithoz nem mehet be, és az oltárhoz nem közeledhet, mert testi fogyatkozása van. Ne gyalázza meg szent helyemet. Én az Úr vagyok a megszentelőjük. Így beszélt Mózes Áronhoz és fiaihoz, meg Izrael fiaihoz. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy vigyázva bánjanak Izrael fiainak szent dolgaival. Meg ne gyalázzák szent nevemet azokkal, amiket ők nekem szentelnek. Én vagyok az Úr. Mondd nekik, ha bárki a ti utódaitok közül, bármely nemzetékekből, akkor közít a szent dolgokhoz, amelyet Izrael fiai az Úrnak szentelnek, amikor éppen tisztátalan, azt az embert ki kell írtani előlem. Én vagyok az Úr. Ha egy Áron utódai közül való ember poklos vagy folyásos, nem ehetsz a szent dolgokból, amíg meg nem tisztul. Ha pedig valaki megérint egy halott által tisztátalanná lett dolgot, vagy ha valakinek magömlése van, vagy megérint valamilyen csúszómászót, és tisztátalanná lesz, vagy bármilyen tisztátalanságból levő embert, és úgy lesz tisztátalanná, az az ember, aki effélét érint, tisztátalan legyen estig. Csak azután ehet a szent dolgokból, ha megmosakodott vízben. naplemente után tiszta lesz, és azután elt a szent dolgokból, mert az ő eledele az. Döglött vagy széttépett állatot nem ehetik, mert tisztátalan lesz általa. Én vagyok az Úr. Így őrizzék meg, amiket elrendeltem, hogy vétekkel ne terheljék magukat, és meg ne halljanak amiatt, hogy meggyalázzák azokat. Én az Úr vagyok a megszentelőjük. Egy idegen ember sem ehet szent ételt, a papnál levő zsellér vagy napszámos sem ehet szent ételt. De ha a pap pénzen vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. Ha a pap leánya idegen férfi felesége lesz, nem ehet a szent áldozat ajándékokból. De ha a pap leánya özvegyen maradt, vagy elbocsátották, gyermeke pedig nincs és visszatér apja házába, akkor épp úgy ehet az apja eledeléből, mint leány korában. Csak idegen nem ehet belőle. Ha valaki nem szándékosan eszik szentételt, az adja meg a papnak a szentételt, de ötöd részével többet. Ne gyalázzák meg Izrael fiainak a szent dolgait, amelyeket szent ajándékul adnak az Úrnak, és ne terheljék meg őket bűnös adóssággal azáltal, hogy esznek szent dolgaikból, mert én az Úr vagyok a megszentelőjük. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, szólj Áronhoz és fiaihoz, meg Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik, ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül áldozatot akar bemutatni, akár fogadalmi, akár önkéntes áldozatként, amit csak égő áldozatul szoktak bemutatni az Úrnak, azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek, hibátlan, hím, marhát, bárányt vagy kecskét vigyetek. Nem mutassatok be olyat, amiben fogyatkozás van, mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek. Ha valaki békeáldozatot mutat be az Úrnak, fogadalma teljesítéséül, vagy önkéntes áldozatul, marhát vagy juhot hibátlan legyen az, semmiféle fogyatkozása ne legyen, akkor fogadja ő kedvesen. Nem mutassatok be az Úrnak vakot, törcsontot, sérültet, szemölcsöset, viszketegest vagy csömöröset, ilyenekből tűzáldozatot se adjatok az Úr oltárára. Torz és csenevész marhát és bárányt önkéntes áldozatul lehet vinni, de mint fogadalmi áldozat nem szerez kegyelmet. Összenyomott, zúzott, megszakadt vagy kimetszett heréjüt nem mutassatok be az Úrnak. Ne tegyétek ezt országotokban. Ha idegen ember kezéből való bármi efféle, akkor sem mutathatjátok be, mint Istenetek eledelét. Mivel csonkák és fogyatkozásuk van, nem szereznek kegyelmet nektek. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. A borjú, a bárány és a kecske ellés után legyen az anyja mellett 7 napig. A 8. naptól fogva már kegyelmet szerez feláldozásuk az Úrnak szóló tűzáldozatként. Marhát vagy juhot fiastul ne vágjatok le ugyanazon a napon. Ha hálaadozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. Még aznap egyétek meg, ne hagyjatok belőle reggelre. Én vagyok az Úr. Tartsátok meg parancsolataimat, és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr. Ne gyalázzátok meg szent nememet, hogy megszentelt legyek Izrael fiai között. Én az Úr vagyok a megszentelőtök, aki kiosztalak benneteket Egyiptom földjéről, hogy a ti istenetek legyek. Én vagyok az Úr. Ezekben a fejezetekben a papoknak és az áldozatoknak a szentségéről, azokról olvashattunk itt, arról olvashattunk, hogy mit várt és mit vár Isten, mit várt el Áron leszármazottjaitól, a papságtól, mik voltak a feltételei a szolgálatnak, és az állatokkal, amiket áldoznak az a kapcsolatban, és azt olvastuk itt, hogy milyenek legyenek. Ugye ez az egészséges beteg nélküliség, vagy betegség nélküliségre vonatkozó szabályokat olvashattuk itt részletesen. És nagyon fontos rendelkezések lehettek ezek, és új szövetségi értelemben is, mi számunkra is nagyon komoly mondani valója van nyilván ezeknek az igéknek, hiszen tudjuk, hogy az Ószövetségben leírt dolgok és az Ószövetségben Isten által adott dolgok előképei mindig a szellemi dolgoknak, az Isten országa dolgainak és magának Jézus Krisztusnak is, mind az áldozati állatok szempontjából, mind az áldozó papok szempontjából nézve, akik szintén Jézus Krisztus előképei. Hatalmas dolog volt az, amit itt olvasunk Áron leszármazottai számára, hogy egy nagy kiváltság volt, hogy ők lettek a papi nemzetség, ők lettek azok, akik az áldozatokat bemutathatták, egy olyan kiváltságba élhettek tulajdonképpen, ami csak az ő kiváltságuk volt mindig egész Izraelnek az egész törvény korszakában. Egész évszázadok alatt látjuk, hogy ez az ároni nemzetség, nemzetségről nemzetségre való papi örökség megmarad. Ez Istennek a rendelése. Az Isten rendelése, hogy Áron leszármazottai töltsék be ezt a tisztséget, és csak, ahogy olvassuk itt is, csak beleszületni lehetett, és nem lehetett máshogy belekerülni ebbe a szolgálatba. Ugye ez nagyon emlékeztet bennünket nyilván az Úr Jézusban való megtérésre is, Isten gyermekévé lételnek a feltételeire is nagyon egyértelműen vonatkozik ez. Az Ószövetségben azt olvassuk itt, hogy nem lehetett belépni, beletanulni, vagy valahogy protekcióval belekerülni ebbe az ároni családba. Ugye, mint ahogy ma sok mindent meg lehet venni pénzen, és akkor is nyilván sok mindent el lehetett érni, de ezt soha nem tudta, nem érhette el valaki. Hanem bele kellett születnie annak, aki ezzel a kiváltsággal, ezzel a szolgálattal ért. És a másik oldal is igaz, hogy nem kellett hozzá semmilyen kimagasló képesség, nem kellett iskolákat végezni, nem kellett tanulni, nem kellett valamilyen fajta vizsgákat tenni ahhoz, hogy valaki beleszülessen, vagy benne legyen ebbe a szolgálatban. És ez is nagyon fontos hasonlóság az Új Szövetségben, hogy hogyan lehet valaki Isten gyermeke, hogyan lehet annak a papságnak a részese valaki, amit az Új Szövetségben a Biblia így nevez, hogy királyi papság. Hogy hogyan kerülhet valaki. Ugyanez a feltétel rendszert látjuk az Ószövetségben, a Bibliában, hogy egyedül újjászületés által, beleszületés által kerülhet valaki Isten országába. Lehet Isten gyermeke valaki. Ahogy az Úr Jézus maga mondja ugye Nikodémusnak, hogy ha valaki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Hogy nem lehet semmilyen fajta tanulással vagy emberi pénzmegvétellel, vagy valamilyen fajta emberi bölcselkedéssel, bölcsességgel belekerülni Isten országába, hiszen egyedül az Úr Jézus Krisztuson keresztül, az ő benne való hitáltal, megtérés és újjászületés által lehet valaki Isten gyermeke. Ahogy ezt az Úr Jézus is mondja a János 14:6 jól ismert versében, ugye, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Rajta keresztül, és ezt nagyon jól tudjuk mindannyian, akik itt ülünk, hogy ez a beleszületés, ez az újjászületés az egyedüli lehetőség arra, hogy valaki részese legyen Isten országának, mint Isten gyermeke. És nagyon fontos feltétel ez, amit az Új Szövetségben is és az Ószövetségben is látunk. A beleszületés feltétele. Az Ószövetségben ugye nem tehetett róla valaki, hogy beleszületett, hogy hova született testi módon, mint hogy mi sem tehetünk arról, hogy hova születtünk, milyen országba, milyen nemzetségbe, vagy milyen népbe akár, vagy milyen családba. De az Ószövetségben ennek az újszövetségi újjászületésnek az előképeként Isten ezt a feltételt szabta az Áron nemzetségébe, a papi nemzetségre, a papi szolgálat betöltésére, akik Isten nek az áldozatokat végezték, hogy bele születés által lehetett belejutni csak. És ez azért fontos megjegyeznünk itt is, és a mai napig is ezt, hogy az újjászületés által lehet csak bekerülni az Isten országába, és az, amit a Biblia leír, hogy valakinek az Úr Jézus személyes megváltója lesz, az egy alapfeltétele annak, hogy valaki Isten gyermekévé váljon. Tehát az egészséges megtérésnek, az egészséges újjászületésnek a biblikus, az, amit a Biblia leír, annak is megvan a maga menete, megvan a maga rendszere, ahogy a Biblia leírja. És nagyon kell nekünk erre vigyázni, hogy ugye az evangéliumnak ebben a tisztaságában és ebben a vonatkozásában is mindig azt, amit az ige hirdet, azt hirdessük mi is. Nem elég szimpatizálni valamilyen fajta ismerettel, vagy az Úr Jézussal, a szeretettel, sok minden mással, nem elég megérteni, hogy Isten a szeretet, hanem meg kell érteni azt, amit Isten mond, hogy a bűneink választanak el tőle, és hogy a bűneinket szükséges oda vinnünk a vér alá, kereszt alá, akinek személyes megváltója lesz így Jézus, hogy megérti, hogy az ő bűneiért, az én bűneimért kellett Jézusnak meghalni, és ezt elfogadja személyes maga számára az ember, akkor tud Isten újat kezdeni, mert akkor tud adni neki egy új életet. Amíg valaki nem érti meg ezt, nem ismeri el, hogy ő halálra ítélt bűnös ember, jogos Isten ítélete, jogos igaz a számára az, amit a Róma 23-ban olvasunk, hogy a bűn zsoldja, fizetsége halál, annak nem tud Isten kegyelmet adni, az nem kerülhet bele Isten országába. De olyan jó, hogy úgy folytatódik ugye ez a Róma 23, hogy az Isten kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez hitáltal lehet az ember sajátja, mi sajátunk, így kerülhetünk be Isten országába, így lehetünk Isten fiai, így lehet a mi részünk, az Isten fiúság, lehetünk, mondhatjuk magunkról, ahogy ezt a Róma 8-ban olvassuk, hogy Isten szelleme a mi szellemünkkel együtt bizonyságot tesz, hogy mi Isten gyermekei lettünk. Aki befogadta az Úr Jézust, és tudja, hogy ő Isten gyermeke, abban Isten bizonyságot tesz. Abban megszólal az, amikor az igéről ezt az igét olvassuk, hogy én Isten gyermeke vagyok. Annak van egy bizonyossága belül, hogy Isten gyermeke vagyok. Az egy teljesen másik dolog, amit aztán erről a két fejezetben olvashattunk, hogy kik tölthetik be azokat a szolgálatokat, amiket Isten három nemzetségére bízott. Ugye itt nagyon fontos különbséget tennünk, és a Biblia itt az ige nagyon fontos különbséget tesz, hogy ugyan minden Áron családjában született gyermek pap volt, még ha valamilyen fogyatkozással született is, vagy akár időszakosan, vagy véglegesen megszentségtelenítette magát, ahogy itt az ige írja, vagy megfertőztette magát, és nem vehetett részt a papi szolgálatba, de attól függetlenül részese volt annak a nemzetségnek, eltett a kenyerekből, attól függetlenül ebbe a családba tartozott, pap volt. És ugyanez vonatkozik a hívő emberre is, hogy aki befogadta az Úr Jézust, az biztos lehet abban, hogy Isten gyermekeként örök élete van, annak üdvbizonysága lehet. És más, teljesen más kérdés az, hogy milyen a mi életünk, hogy hogyan töltjük a mi életünket az Úr Jézus gyermekeként, hogy mennyire veszünk részt Isten országának a munkájában, szolgálatában. Ahogy ezt itt az Ószövetségi leírásban is láttuk, hogy papnak lenni, ugye Isten gyermekének lenni, ez egy óriási kiváltság, kiváltság ma is. Az egy nagyon nagy kiváltság, hogy mi Isten gyermekei lehetünk. De, hogy mennyire veszünk részt, vagy mennyire vehettek részt ezek a leszármazottak a papi szolgálatnak az örömeiből, áldásaiból, vagy magából ebből a szolgálatból, az két különböző dolog. Azt olvassuk, hogy azok vehettek csak részt, az Ószövetség ugye világosan leírja itt, hogy azok vehettek részt, akik hibátlanok voltak Isten előtt. Hibátlannak kellett lennie annak, aki bemutathatta az áldozatot, mert Isten ugye előtt áldoztak, ezt olvassuk ugye itt a 21. fejezetben, csak mondjuk a 6. és a 8. verset megismétlem, szentek legyenek Istenük előtt, és ne hozzanak gyalázatot Istenük nevére, mert ők mutatják be az Úr tűzáldozatait, Istenük kenyerét, azért szentek legyenek. És a 8. vers pedig azt mondja, hogy szentnek tekintsd a papot, mert Istened kenyerét ő mutatja be. Szent legyen előtted, mert én az Úr, aki szent vagyok, szenteltem meg őket. Tehát Isten a papokban a saját szentségért, a saját tökéletességért, és az Úr Jézusra utalva, az Úr Jézus tökéletességért azt kívánja meg Áron leszármazottai közül, hogy azok mutassanak be, azok menjenek be a szentélybe bemutatni az áldozatokat és a magába, ugye a sátorba, aztán a templomba később, akik az Isten által megadott feltételek szerint tökéletesnek számítanak. És ugye tényleg ez előképe a tökéletes főpapnak, az Úr Jézus Krisztusnak, de ugyanez vonatkozik az áldozatokra is. Látjuk a 22. fejezetben, az áldozatokról való leírásban, hogy ugyanígy ott is feltétel volt, hogy az állatok is tökéletesek legyenek, nyilván amennyire azok tökéletesek voltak, tehát egészségesek legyenek. Meg volt adva ennek, leírja, elolvastuk itt a feltételrendszerét, nem is ez a lényeg, hanem nyilván az a legfontosabb ebben, hogy Isten elvárja ezt a fajta válogatást az embertől, hogy ne a selejteset, ne a rosszat, hanem a legjobbat, a legegészségesebbet, a legszebbet áldozzák oda neki. Ebben is mutatva az Úr Jézusra való utalást, hogy az Úr Jézus az a tökéletes áldozat volt, Isten gyermekeként, Isten fiaként, a bűntelen, tökéletes áldozat, ugye akit Isten, az ő egyetlen egy fiát odaáldozta értünk. Ezért az egész világért, hogy ez a világ megoldást kapjon a bűn kérdésére, ez a világ megtéressen, hogy visszatéressen Istenhez az ember, és általa az egész Föld tulajdonképpen. Tehát arról beszéltem itt az előbb, hogy két különböző dolog az, hogy valaki ugye papi nemzetségbe született, mint ma megfelel, ahogy beszéltünk erről, mint aki hívő ember, attól, hogy hogyan tudja gyakorolni azt a hivatást, vagy azt a szolgálatot, amire lehetőséget ad a számára ez a papi elhivatás. És ott ugye az Ószövetségben kifejezetten az volt, hogy egyrészt a külső tökéletes vagy beteg volt, a beteg volt, vagy nem tökéletes volt, a tette a papi feladatra alkalmatlanná, vagy ha tisztátalanná tette magát valamivel, amiket itt olvastunk. A tisztátalanság maga. És ez az Ószövetségi értelemben nagyon fontos kérdés, hogy mi van velünk? Mi van velünk abban a kérdésben, hogy ugye mi is csak annyira tudunk részt venni a mi papi hivatásunkban, amennyire Krisztus Úr tud lenni az életünkben, amennyire a mi életünkben ő tud munkálkodni. Itt ez nem az a kérdés, hogy a külső dolgok szempontjából mi milyen dolgokkal érintkezünk, nem ez vonatkozik ránk, mint az Ószövetségben, a tisztátalannál létel kapcsán, hanem sokkal inkább az, amit a Bibliában, az Új Szövetségben, a megszentelődés útján látunk, hogy mennyire vagyunk engedelmesek Istennek, az Úr Jézusnak. Mennyire az Úr Jézus munkája, természete él bennünk, vagy mennyire a mi saját természetünk. Ugye az világos mindegyikünk számára, hogy tényleg a hívő embernek üdvbizonyossága lehet, ugye erről több ige is beszél, például a Róma 8.1, ugye, ahol azt olvassuk, hogy nincs már semmiféle károsztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, vagy az Efézus 1.6 is ezt mondja, hogy kegyelmével megajándékozott minket ama szerelmesben, ugye mondja az Úr Jézusról az ige. De a másik oldal is igaz, hogy bennünk egy javíthatatlan, ugye olyan hústestben élünk, olyan javíthatatlan természetben élünk, amiben a bűn és a halál munkálkodik a mi testünkben. És ez nagyon fontos különbség, vagy nagyon fontos dolog, hogy a megszentségtelenítés az nem külsődleges, hanem belsődleges a mi életünkben. Ha levesszük a tekintetünket az Úr Jézusról, ha levesszük a tekintetünket az Úr Jézus keresztjéről is, és arról, ami az ő természetét illeti, ami természetét adta nekünk, és nem szerinte való módon járjuk az életünket, azonnal elbukunk, azonnal ott van a lehetősége, és a valósága is annak, hogy tulajdonképpen alkalmatlanná leszünk annak a papi feladatnak a betöltésére, amit Isten ránk akar bízni. Arra a szolgálatra, és itt a papi feladat természetesen nagyon sok rétű, itt nem ige szolgálatról van szó, hanem minden olyan dologról, amit Isten országában szolgálhatunk, amiben az életünk részeként, az életünk velejárójaként beleilleszkedhetünk azokba a cselekedetekbe, amit Isten előre elkészítette számunkra, ahogy írja az ige. A mi életünk ezen múlik, hogy mennyire tudunk szolgálni, a szolgálatunkba beleállni és részt venni, hogy mennyire vagyunk engedelmesek az Úr Jézusnak, mennyire engedelmes a mi életünk neki, vagy mennyire tesszük magunkat alkalmatlanná, vagy teszem magam alkalmatlanná azzal, ami a különböző hústesti dolgoknak a hagyása, hogy úgy mondjam, hogy hagyom, hogy elbuktasson. És hogyha hagyom, hogy elbuktasson, akkor el is buktat az ellenség a hústest kívánságai. És ez a sátán célja, hogy alkalmatlanná tegyen arra az életre, amire az Úr Jézus elhívott bennünket. Ez hatalmas hegyelem a másik oldalon az is, hogy mindig oda mehetünk a kereszthez, oda mehetünk megtisztulni, az Úr Jézus vére megtisztít bennünket, ha megvalljuk a mi bűneinket. És ez nagyon nagy dolog. Ez is nagy dolog, a bocsánat kérdése, de még az is nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen Istennél az Úr Jézus közben jár értünk, könyörög értünk. Ő a nagy főpap, aki könyörög értünk. Arról szól, ugye a zsidókhoz írt levél nagyon részletesen foglalkozik azzal, hogy milyen volt az ószövetségi papi nemzetség és az a főpap és ennek a feladatköre, és ezzel szemben milyen az Úr Jézus, milyen Jézus Krisztusnak, mint főpapnak a feladatköre és szerepköre, és ott részletesen leírja az ige, hogy az Úr Jézus folyamatosan könyörög értünk. Könyörög értünk azért, hogy betöltessük azt a gyermeki, fiúi feladatkört, azt, amire elhívott bennünket. És ez nem rajta múlik, ahogy itt az ige is hangsúlyozza ezt, hogy ő folyamatosan könyörög értünk. Ott van az ő előtt, ott van Isten előtt abban, hogy közben járjon értünk. Nem csak azért járjon közben, hogy legyünk ugye alkalmasok a szolgálatra, hanem abban is, hogy a mi szolgálatunk az minden szempontból Isten előtt kedves legyen. Hogyha nem vagyunk hajlandóak erre, vagy nem tesszük ezt, akkor alkalmatlanná lehetünk. Hiába vagyunk Isten gyermekei, ugyanúgy, ahogy a papi nemzetségbe beleszületett természetüktől fogva sérült emberek nem vettek részt a szolgálatba, ugyanígy mi is tulajdonképpen kívül kerülhetünk Isten ránk bízott szolgálatán. Azt olvassuk itt a 2. Korintus 7-ben, ezt akarom még ide tenni ezt az igét, 2. Korintus 7:1. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Ugye itt nagyon fontos ez, hogy itt hústesti és szellemi fertőzésről ír ez az igevers, és azt mondja, hogy ez a mi felelősségünk, feladatunk, ez a mi dolgunk. Ezt nem Isten végzi, helyettünk nem tudja elvégezni. Ő mindent megtett azért, hogy mi előbbre haladjunk ezen az úton, de azt mondja nekünk, hogy mi tegyük ezt, hogy tisztítsuk meg magunkat minden hústest és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljesen megszentelődésünket. Isten félelmében. Tehát ez egy Istenre nézve, Isten nem a félelem szó itt nem azt jelenti, hogy máshol is az Isten félelem szó, nem azt jelenti, hogy az Istentől való félelem, hanem abban az Isten félelemben, amiben megértettük, hogy mekkora áldozatot hozott értünk az Úr Jézus Krisztusban Isten, hogy mennyire szeret bennünk, és ennek a szeretetnek a munkája az, hogy azt akarja Isten, hogy az ő gyermekeiként ezektől a fertőzésektől mentesen éljünk. És az a mi feladatunk, hogy bárcsak nagyon komolyan vennénk ezt, és olyan szomorú ma látom magam, és hogy olyan sokszor lelépek erről az útról, elfeledkezem bármilyen egyszerű dolog, ami valamiért akár egy önsajnálat, vagy olyan dolgok, amiben elindul az emberbe egy függetlenedés attól, hogy az Úr Jézusra figyeljen az ember, leveszem a tekintetem, és egyből ott van ezeknek a hústesti és szellemi fertőzéseknek a valósága, és ez egyből alkalmatlanná tesz az Úr Jézusnak a szolgálatára, az Úr Jézus követésére is, de az ő munkájában való részvételre is. És ez az, amit itt mond az ige, hogy nagyon komolyan kell vennünk, vegyük, bárcsak sokkal komolyabban venném én is ezt az igét, amit az Úr Jézus itt, vagy Isten igéje mond, és engedelmeskednénk Krisztusnak, hogy igaz lehessen ugye az, amit a Róma 12-ben olvasunk, ugye a Róma 12:1-2-ben, ahol azt olvasjuk, hogy szálljuk oda a mi testünket Istennek kedves áldozatul. És hát ugye ugyanezt mondja a jól ismert ige az 1 Péter 2:5-ben, ezt is érdemes azért ide tenni, az 1 Péter 2:5, ami azt mondja, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ez a mi feladatunk, és ez a mi lehetőségünk is. És hát ugye ez egy komoly kérdés mindenkinek számára, és mindenkinek magunknak kell ezt megválaszolni, hogy kedves élete Jézus számára milyenké, vagy az enyém. És olyan jó lenne minél többször azt válaszolni erre, hogy igen, kedves, mert ő munkálkodik bennünk, és ezen az úton előbbre haladva éljük ezt az igét, amit olvastunk itt az 2 Korintus 7:1-ben, hogy megtisztítjuk magunkat. És szeretne bennünket is Isten ugyanúgy használni az ő szolgálatában, hogy a papokat, az egész Ároni nemzetséget használta és megbízta, hogy végezzék az ő előtte való áldozatokat, hogy ő ott lehessen az ő népe között, hogy részese lehessen Izrael népe életének, hiszen csak így lehetett része, hogy a bűnökért való áldozatok folyamatosan Isten bűnbocsátó kegyelmét mutatták be. Enélkül Isten nem lehetett volna jelen, mint ahogy az Úr Jézus áldozata nélkül a mi életünkben sem lehetne jelen Isten szeretete. De az Úr Jézusért Isten bevon bennünket az ő munkájába, és azt akarja, hogy a mi életünkben is tudjon munkálkodni, tudjon rajtunk keresztül is mások felé szolgálni, és mi is abban a szolgálatban, abban a környezetben, ahol élünk, és ami a feladatunk, ebben folyamatosan részt tudjunk venni, hogy ne legyünk alkalmatlanak erre, hogy minden hústesti és szellemi fertőzéstől tisztítsuk meg a mi életünket, amit felismerünk, és amiben benne vagyunk, hogy amiben elbukunk. Ennyit szerettem volna mondani, és talán hozzám térni.